Dicsőség Jézus Krisztusnak! A mikrofonnál Mosolygó Péter, pomázi parókus. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Hangzóikon sorozatunk novemberi adásában az Istenszülő templom bevezetésének ikonjával ismerkedünk meg, hiszen ez az ünnep ennek a hónapnak a legjelentősebb ünnepe. Először is vegyük szemügyre magát az ábrázolást, a kompozíciót, képzeljük magunk elé az ikont. A kép alsó részében Mária, a 3 éves gyermek áll a középpontban, őt fogadja Zakariás főpap, mögötte állnak szülei, Joákim és Anna, és a szülők mögött gyertyavívő szüzeknek a kara áll. A kép előterében álló alakok feje fölé magasodik egy arany baldahin, amelyen egy félig elhúzott kárpitot látunk. A főpap alakja fölött a kép bal felső sarkában ismét látjuk a gyermek Máriát, aki arany lépcsők fölé magasodó arany trónuson ül, és a mennyből érkező angyal visz neki táplálékot. A kompozíció egy több apokrif evangélium által is leírt eseménysort állít a szemünk elé. A 3 éves gyermek Máriának a jeruzsálemi templomba való bevezetését. Manapság a legtöbben kétségbe vonják, hogy ennek az ünnepnek lenne tényleges történelmi alapja, és inkább a teológiai üzenetére helyezik a hangsúlyt. Amint azt már többször is elmondtuk az ikonokkal kapcsolatban, hogy a céljuk nem az illusztráció, hanem a teológiai tartalom megjelenítése, ebben az esetben is elmondhatjuk, hogy akár van valóság alapja ennek az ünnepnek, akár inkább csak egy teológiai mondani való tükröz, az ikonábrázolás mindenképpen az esemény teológiai üzenetére helyezi a hangsúlyt. Máriának a templomba való bevezetése nem önmagában érdekes esemény, hanem ahogy időben is összekapcsolódik a karácsony ünnepével, hiszen a karácsonyi bűnbánati készületünk idejébe esik, úgy a teológiai mondani való szempontjából is szorosan kötődik a karácsonyhoz. Hiszen Máriát bevezetik a templomba, hogy ott készüljön arra a magasztos feladatra, amelyre az Isten őt kijelölte, vagyis, hogy Jézus Krisztusnak, az Isten fiának az édesanyja legyen. Az ünnep tropáriában is ugyanezt énekeljük meg. Ma van első jelensége az Isten boldogító kegyelmének, és hirdetése az emberek üdvösségének. Az Isten hajlékában nyilván megjelen a szűz, és Krisztus megjelenését mindenkinek előre hirdeti. Miért is a Szent Szűznek örömmel kiáltjuk, üdvözlégy a Teremtő üdvgondozásának teljesülése. Mielőtt az ikonábrázolás részleteire rátérnénk, hallgassuk meg, hogyan számol be az eseményről a Jakab-féle ősevangélium. Nap-nap után egyre növekedett a kisleány, 6 hónapos korában anyja letette a földre, hogy próbáljon meg felállni. Utána már 7 széket is körbejárt, és úgy tért vissza anyja ölébe. Akkor Anna magához szorította, és ezt mondta: ahogyan él az Úr, az én Istenem, nem ezen a földön fogsz járkálni, mert felviszlek tégedet az Úr templomába. Fekhelyét szentítette, semmiféle közönséges vagy tisztátalan nem mehetett oda, és szeplőtelen zsidó lányokat választott ki, akik társalkodói voltak. Amikor a kisleány 1 esztendős lett, Joákim nagy lakomát rendezett, meghívta rá a papokat, az írástudókat, a vének tanácsát és Izrael egész népét. Joákim odavitte leányát a papokhoz, és azok megáldották őt ilyenféleképpen: atyáinknak Istene áldja meg ezt a kisleányt, és adjon neki örökké megmaradó nevet minden nemzedéken át. Az egész nép ráfelelte: úgy legyen, ámen. Majd odavitte őt a főpapokhoz is, azok is megáldották ezen szavakkal: a magasságok Istene tekintsen le erre a leánykára, áldja meg őt legfőbb áldásával, amelynél már nincsen nagyobb. Majd magához vette őt anyja, fekhelyének szentségében, és megszoptatta, akkor Anna dicsőítő éneket mondott az Úrnak. Éneket énekelek az Úrnak, az én Istenemnek, mert reám tekintett, és elvette tőlem ellenségeim gyalázatát. Igazságosságának gyümölcsét adta nekem az Úr, egyedülálló és nagyszerű színe előtt. Ki adja hírül Rúben fiainak, hogy anyja gyermeket szoptat? Halljátok hát, Izrael 12 törzse, hogy Anna immár gyermeket szoptat. Majd elaltatta őt szentségének fekhelyén, kiment és szolgált nekik. Amikor vége lett a lakomának, mindannyian örvendezve eltávoztak és dicsőítették Izrael istenét. Így múltak el a hónapok a kisleány felett. Amikor a leányka két esztendős lett, Joákim így szólt Annához. Felviszem őt az Úr templomába, hogy ígéretünket teljesítsük, nehogy az Úr elforduljon tőlünk, és így ajándékunk elveszítse tetszését előtte. Anna így válaszolt. Várjuk meg a harmadik esztendőt, hogy ott már ne sírjon apja is anyja után. Mire Joákim ezt mondotta, várjuk meg. Amikor három esztendősé lett a leányka, így szólt Joákim. Hívjátok össze a zsidók szeplőtelen leányait, fogjanak mécsest a kezükbe, gyújtsák meg, nehogy a kis leány hátrafelé nézzen, nehogy szíve elraboltasson az Úr templomából. Mindent ennek megfelelően tettek, amíg az Úr templomát el nem érték. Ott a pap fogadta őt, megcsókolta, áldást mondott rá, és így szólt. Az Úr minden nemzedéken át naggyá teszi nevedet, feletted az utolsó napokban. Láthatóvá teszi az Úr Izrael fiai számára szabadulását. Az áldozati oltár harmadik lépcsőjére ültette le Máriát, az Úr az Isten kegyelmét árasztotta föléje, ő pedig újongva táncolt, és szerette őt Izrael egész háza. Szülei akkor hazatértek, ámulattal eltelve áldották az uralkodó Istent, hogy leánykájuk nem kívánkozott vissza. Az ikonon elénk tárul az imént elhangzott templomba vezetési jelenet. A szülők Mária mögött állva vezetik gyermeküket az Úr hajlékába. Meghajtott testtartásuk a tiszteletet mutatja, ugyanakkor a gyöngétség is kifejeződik a szülők alakjából. Kéztartásuk a felajánlás gesztusát mutatja, vagyis teljesítik Istennek tett fogadalmukat. Előttük áll a gyermek Mária, akinek felajánló kéztartása mutatja, hogy Istennek szentelik a gyermeket. Az ikonoknak a sajátossága ezen a képen is megmutatkozik, már ami a kisgyermekek ábrázolását illeti. A karján a gyermek Jézus tartó Mária ikonokon is megfigyelhető, hogy a gyermek Jézus nem a kisgyermek arányaival van ábrázolva, hanem a felnőtt test arányaival. Ugyanez jelenik meg Mária templomba vezetésénél is. Nem egy három éves gyermek alakját látjuk, hanem lényegében egy felnőtt alakot lekicsinyítve. Ez az ábrázolás kifejezi azt, hogy Mária, jól lehet korára nézve kisgyermek, de szinte már készen van az Úr szolgálatára. Zakariás főpap felé nyújtja ki kezeit, és ezzel kifejezi, hogy ő már nem szüleire figyel, hanem a jövendő hivatására, vagyis, hogy ő maga váljon Isten templomává, és hozza világra a megváltót. Mária egy háromfokú aranylépcső tetején áll, és ez a helyzet kifejezi, hogy Mária a szentek szentjével találkozik. Ő, aki a legszentebb, legtisztább és legáldottabb dicső királynénk. Mária az új oltár, az új szövetség frigy szekrénye, és ebben a minőségében a régi oltárt, a régi frigy szekrényt szellemivé teszi. Lényegében ő válik az Istent befogadó szent edényé. A Mária ünnepek egyik visszatérő gondolata a 44. Zsoltár verse, a királyné jobbot felül áll aranyos ruházatban. Kifejezi ez az oltár jobb oldalán való helyfoglalást, és az oltár jobbja kifejezi az Isten jobbját. Mária emberi értelemben közülünk a legközelebb kerül az Istenhez. A Zsoltár versei nagyon szépen kifejezik ezt, Figyelj, leányom, nézd, fordítsd ide füled, feledd el népedet és atyádnak házát. A király kívánja szépségedet. A királylány színpompás öltözékben viszik a királyhoz, hajadonok kísérik, és barátnőit hozzá vezetik. Újjongva vidámének vonulnak oda, bevonulnak a király várába. Ezen az ikonon is megfigyelhető Mária ruházatán a három csillag, amely kifejezi az ő örök szüzességét, szülés előtt, szülésben és szülés után is meglévő szüzességét, amelyet már Ezekiel próféta is megjövendőlt. Ez a kapu legyen zárva, nem szabad kinyitni, senki sem léphet be rajta, mert az Úr, Izrael Istene vonult át rajta, ezért zárva kell maradnia. Máriát a főpap várja, akinek a szülőköz hasonlóan meghajló a testtartása, és ezzel tiszteletét fejezi ki Mária iránt. Zakariás főpapot az atyák közül többen azonosítják keresztelő Szent János édesapjával. Erre utal, hogy a főpap fejét glória, dicsfény veszi körül. A liturgia szövegei úgy mutatják be a főpapot, mint aki örül Máriának a templomba való bevonulásának. Ugyanakkor fel is szólítják a főpapot, hogy örvendve fogadja a belépő Máriát. Egy fontos mozzanat a főpap ábrázolásában, hogy Zakariás az egyik lábával a templom aranyló lépcsőjére lép, amely lépcső tetején a gyermek Mária áll. Ez kifejezi azt, hogy mint főpapnak egyedül neki van joga a szentek szentélyébe belépni. A szülők, Joákim és Anna is megállnak a lépcső előtt, és tulajdonképpen csak Mária az, aki a főpapon kívül még beléphet, hiszen ő éppen azért vezettetik be a templomba, hogy az Isten jelenlétének a helye legyen. Megfigyelhető, hogy a lépcsőre lépő főpap lába mezítlábas, mert utal ez már az égő csipkebokor jelenetére, hogy amikor az Istennel találkozik az ember, akkor le kell vennie a tisztelet jeleként a saruját. Így, amikor Zakariás főpap a szentek szentjét jelképező lépcsőre lép, ő is mezítláb van. Az ikonon a templom ábrázolása is beszédes. A kép bal felső sarkában a főpap alakja fölé magasodik az arany lépcső, melynek tetején arany trónon ül Mária. Máriának a templomba való bevezetésével véget ér az emberiség várakozása, és az Isten ember szeretete találkozik az emberrel Máriában. Mária trónusa a szentély lépcsőjének a tetején van, amely jelzi, hogy Mária mindig Isten közelében akar lenni. Egy angyal száll le hozzá, és eledelt, isteni eledelt nyújt át Máriának. Ebben kifejeződik, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten igéjével, ahogy azt Jézus megfogalmazza. Mária az Isten igéjével táplálkozik a templomban, és felkészül arra, hogy az Isten nagybetűvel írt igéjét, Jézus Krisztust, az Isten egyszülött fiát fogadja magába. A templom ábrázolásában a szentek szentjét az arany lépcső mellett egy arany kupola, baldahin is jelzi, amely alatt egy félig félrehúzott kárpitot látunk. Ez a bíbor színű függöny a templom kárpitja, melynek félig félrehúzott állapota fontos üzenetet hordoz. Azzal, hogy az Istenszülő megjelent a templomban, készülődik a megváltásunk, amely majd a golgotai kereszt halálban teljesedik be, amikor a templom kárpitja középen ketté hasad, és megnyílik az ember útja az Istenhez. Itt a függöny félrehúzott állapota jelzi azt, hogy készülőben van megváltásunk. A templomba bevonuló Máriát kísérő szülők mögött égő gyertyákat tartó szüzek csoportját láthatjuk. Az ünnep liturgikus szövegei gyakran említik a gyertyavivő szüzeket, akik Mária előtt vonulnak, és így vezetik be őt a templomba. Az ünnepi vecsernye egyik sztihirájában így éneklünk. A szüzek örvendezve és gyertyával kezükben mennek ma a lelki szövétnek előtt, és áhítattal bevezetik őt a szentek szentjébe, előhirdetni akarván a belőle kifejezhetetlen módon kisugárzandó fényességet, mellyel a lelki tudatlanság homája meg fog világítatni. A szüzek égő gyertyái az ünnep teológiai tartalmára irányítják figyelmünket, az Isten szülői hivatására, hogy ő azért vonul be a templomba, fényesség közepette, hogy az igazi világosságot hozza majd a világra. A szüzek ábrázolásával kapcsolatban észrevehetünk még egy-két apró momentumot. Fénylő diadém van a hajukban, amely a szűzi tisztaságukat jelképezi. Rövidújú ruhában vannak ábrázolva, amely azt fejezi ki, hogy szolgálók. Ugyanakkor nyilván nem egyszerű szolgálókról van szó, hanem Isten szolgáiról. Felvonulásuk jelképezi az Ószövetségből az Új Szövetségbe való ünnepélyes átmenetet. Ugyanakkor utalhatnak a Jézus példabeszédéből ismert okos szüzekre, akik a vőlegény érkezésére várakoznak égő lámpásukkal. Az előbb a templom ábrázolásával kapcsolatban már említettük, hogy Mária a kép felső sarkában aranytrónuson ülve is ábrázolva van a képen. A lépcsők aranyszíne a mennyei szférát jelentik, és utalnak arra, hogy már az ószövetségi templom szentélye is az örökkévaló Istennel való találkozásnak a helye volt. Itt pedig már Mária a legszentebb templom, aki készül hivatására, és a szentek szentjének közvetlen közelében van. Ezt is kifejezi az, hogy az ő aranytrónja a szentek szentjét jelképező arany baldahin közvetlen közelébe van megfestve. Ugyanitt hajol Mária felé az angyal, aki a mennyei táplálékot hozza. Ez a mennyei táplálék az angyalok eledele, ami nem mást fejez ki, mint Isten folytonos dicsőítését. Mária eledele, tehát isteni eledel, vagyis ő már gyermekkorától Isten dicsőítésével, imádságos lelkülettel készül hivatásának betöltésére. Ezt fogalmazza meg a Pseudo Máté evangélium következő részlete is. Máriát Izrael egész népe csodálta. Bár még csak 3 éves volt, olyan biztos léptekkel járt, olyan tökéletesen beszélt, és olyannyira Isten imádásának szentelte magát, hogy nem kisleánynak lehetett mondani, hanem felnőttnek, és olyan buzgó volt az álhatatos imádkozásban, mintha 30 éves lett volna. Arca úgy ragyogott, mint a hó. Alig volt valaki, aki arcára tudott nézni. Aztán gyapjú fonásnak szentelte magát, s mindazokat a dolgokat, amiket az idősasszonyok nem tudtak megtenni, ő zsengekora ellenére elvégezte. Ezt a rendet alakította ki magának. Reggeltől a 3. óráig buzgón imádkozott, a 3. órától a 9. szövéssel foglalkozott, a 9. óra után ismét az imádságnak szentelte magát mindaddig, amíg megjelent neki az úrangyala, akinek kezéből a táplálékot kapta. Egyre jobban előhaladt Isten tiszteletében. Olyan tanulékony volt a tanulás folyamán, amit Isten tiszteletéről kapott a nagyobb szüzekkel együtt, úgyhogy senki sem akadt nála különb a virasztásban, senki, aki jártasabb lett volna Isten törvényének ismeretében, alázatosabb az egyszerűségben, választékosabb a dávidi zsoltárok éneklésében, szívélyesebb az embertárs iránti szeretetben, tisztább a szüzességben, tökéletesebb minden erényben. Mert álhatatos, szilárd és megingathatatlan volt, napról napra jobbá vált. Senki sem látta haragosnak, senki nem hallotta rossz szavakat mondani. Sőt, beszédét annyira eltöltötte a kegyelem, hogy úgy lehetett gondolni, Isten szól a nyelvével. Mindig buzgó volt az imádságban és a törvényen való elmélkedésben, és gondot fordított arra, nehogy beszédével valamiképpen megsértse társnőit, óvakodott továbbá attól is, hogy vétséget kövessen el nevetéssel vagy kihívó hangkordozással, vagy hogy valamilyen jogtalanság vagy döjf révén a vele egyenlők fölé emelkedjék. szakadatlanul áldotta Istent, és hogy még köszönés közben sem hagyja abba Isten imádását, ha valaki köszönt neki, viszonzásképpen így válaszolt: Istennek legyen hála. Tőle indult ki elsőként az a szokás, hogy az emberek egymás köszöntve így válaszolnak: Istennek legyen hála. Minden nap azt, és csak is azt a táplálékot vette magához, amit egy angyal kezéből kapott, azt az ételt pedig, amit a papoktól kapott, szétosztotta a szegények között. Gyakran látták, hogy angyalok beszélgetnek vele, és úgy engedelmeskednek neki, mintha kedves barátai lennének. Ha pedig valamelyik beteg megérintette, azonnal egészségesen tért haza. Mária tehát az Úr jelenlétében és kegyelmétől eltelve készül hivatásának megvalósítására. A mai modern ember számára szinte túlzónak is tűnik mindannak a bemutatása, ahogyan Mária hivatására készül. De ne felejtsük el, ez a hangsúlyos ábrázolás arra akarja ráirányítani a figyelmünket, milyen nagy jelentőségű Máriának a szerepe megváltásunk megvalósulásában. Az ikonábrázolás egészét együtt véve, együtt tekintve gazdag mondani való tárul elénk. Látjuk a vallásos jámbor szülőpárt, akik hálásak Istennek a gyermekáldásért, és akik hálájukból fakadóan teljesítik fogadalmukat Isten felé, elviszik gyermeküket az Úr hajlékába. A főpap bevezeti Máriát a Szentek Szentjébe, kifejezve ezzel, hogy ő Istennel sajátos kapcsolatra készül. A gyertyavívő szüzek fákjaikkal az isteni világosságra utalnak, és tisztaságukkal hangsúlyozzák Mária legnagyobb tisztaságát. Felfoghatatlan titok van készülőben, hiszen az Isten, aki mindent meghalad, és az egész teremtés fölött áll, alászáll a teremtésbe, fölveszi emberi természetünket az édesanya Mária révén, hogy közösséget vállaljon velünk. Erre a nagy titokra, erre a készülő titokra csodálkozik rá a keresztény egyház, a keresztény ember az Isten szülő templomba vezetésének ünnepén, melynek mondani valóját, örömét az ünnepi ikosz foglalja össze talán a legszebben. Isten kimondhatatlan isteni titkainak kegyelmét látván a szűzben megnyilatkozni és nyilvánosan beteljesedni, örülök, és nem bírom a félelmetes és kimondhatatlan jelképet felfogni. Hogyan jelent meg a tisztaságos, mint egyetlen választott az egész látható és fölfogható természetben? Azért őt dicsérni óhajtván, elmémben és szavaimban nagyon csodálkozva, hirdetni és magasztalni merészelem. Ő a mennyei palota. Köszönöm figyelmüket, dicsőség Jézus Krisztusnak!
Thank you. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, ma reggel a Szentírásból Izaiás próféta könyvéből fogunk hallani, azután pedig Legeza a József atya magyarázó gondolatait. Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg, ezt mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és kiáltsátok oda neki, véget ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert a gonoszsága, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bűnéért. Egy hang kiált, készítsetek utat a pusztában az Úrnak, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át. Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, ami egyenetlen váljék egyenessé, a hegyek ormai legyenek olyanok, akár a völgy. Akkor megnyilvánul majd az Úr dicsősége, és minden ember látni fogja. Igen, az Úr szája mondta ezt így.
Kedves testvérek, csecsemőként keservesen sírtunk, aztán édesanyánk magához ölelt, mellére vett bennünket. Közben talán szelíd éneket is énekelt. A kisgyerekekre és orvul leselkedő rossz gondolatok miatt nem tudtunk elaludni. De anyánk addig simogatott minket, míg álomba nem szenderültünk. Talán velünk együtt ő is elaludt, hisz maga is nagyon fáradt volt. Máskor sírva próbáltunk föltápászkodni egy esés után, és egyszer csak éreztük, hogy egy erős kar fölemelés átölel minket. Közben aggódott értünk, de ezt igyekezett leplezni. Kamaszként zavartan motyogtunk ezt-azt a világról, és ő csak leült mellénk, és úgy nézett ránk, hogy tudtuk, itt nincs szükség szavakra. Pedig szíve szerint biztosan ránk kiáltott volna, de tudta, itt mindkettőnknek hallgatni kell. Ahogy az anya vigasztalja a fiát, úgy vigasztallak titeket. Izaiás mondata nagyon merész. Ő ugyanis az anyai vigasztalással Isten hozzánk forduló szeretetét juttatja kifejezésre. Ő mer a mindenható gyöngétségéről szólni. Isten nem csak olyan szavakkal lehet illetni, hogy erős és hatalmas, nem csak olyan férfias jelzőszerkezette lehet őt bemutatni, hogy mint a seregek ura vagy a királyok királya, hanem bizony gyöngét, nőies jelzőkkel is lehet érzékeltetni az ő magatartását. Isten lélek. Ám adott esetben segít a hozzávaló közeledésben, ha rájövünk, ő olykor olyan, mint apánk, máskor meg úgy tesz, mint édesanyánk. Valljuk, hogy a Szent Háromság egy Isten vigasztal. Az Atya, aki teremt, akiről a Zsoltár azt mondja, vessződ és botod megvigasztal engem. Jézus, akiről joggal mondjuk, te vagy az én menedékem. És a Szentlélek, akiről joggal énekeljük, hogy vigasztaló. Annyira vigasztalannak tűnik a mai világ. Könyörögnünk kell a vigasztaló Szentlélekért. Mivel pedig megtapasztaljuk, hogy a Szent Háromság egy Isten megvigasztal bennünket, magunk is meg tudjuk vigasztalni egymást. A közöttünk lévő világot szólítja meg jobb. Hallgassátok meg figyelmesen szavamat, ezzel vigasztalódjatok. Izaiás szavait hallottuk az előbb. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Jó volna, ha mi, az egyházunk, vigasztalóak tudnánk lenni. Mindenki felé, akik nem járnak templomban, nem hisznek, mind vigasztra szorulnak. Nem egyszerű emberi törődésre, együttérzésre, erre is, hanem a lélek erejére. Olvasgassuk a Szentírást azzal a céllel, hogy megvigasztaljon. Adja jó Isten, aki bennünket megvigasztalt, hogy másokat megvigasztaltakká tudjunk tenni. Amen.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, ma reggel a Szentírásból Izaiás próféta könyvéből fogunk hallani, azután pedig Legeza József atya magyarázó gondolatait. Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg! Ezt mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és kiáltsátok oda neki, véget ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert a gonoszsága, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bűnéért. Egy hang kiált, készítsetek utat a pusztában az Úrnak, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át, minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, ami egyenetlen váljék egyenessé, a hegyek ormai legyenek olyanok, akár a völgy. Akkor megnyilvánul majd az Úr dicsősége, és minden ember látni fogja. Igen, az Úr szája mondta ezt így.
Kedves testvérek, csecsemőként keservesen sírtunk, aztán édesanyánk magához ölelt, mellére vett bennünket. Közben talán szelíd éneket is énekelt. A kisgyerekekre és orvul leselkedő rossz gondolatok miatt nem tudtunk elaludni. De anyánk addig simogatott minket, míg álomban nem szenderültünk. Talán velünk együtt ő is elaludt, hisz maga is nagyon fáradt volt. Máskor sírva próbáltunk föltápászkodni egy esés után, és egyszer csak éreztük, hogy egy erős kar fölemelés átölel minket. Közben aggódott értünk, de ezt igyekezett leplezni. Kamaszként zavartan motyogtunk ezt-azt a világról, és ő csak leült mellénk, és úgy nézett ránk, hogy tudtuk, itt nincs szükség szavakra. Pedig szíve szerint biztosan ránk kiáltott volna, de tudta, itt mindkettőnknek hallgatni kell. Ahogy az anya vigasztalja a fiát, úgy vigasztallak titeket. Izaiás mondata nagyon merész. Ő ugyanis az anyai vigasztalással Isten hozzánk forduló szeretetét juttatja kifejezésre. Ő mer a mindenható gyöngétségéről szólni. Isten nem csak olyan szavakkal lehet illetni, hogy erős és hatalmas, nem csak olyan férfias jelzőszerkezettel lehet őt bemutatni, hogy mint a seregek ura vagy a királyok királya, hanem bizony gyöngét, nőies jelzőkkel is lehet érzékeltetni az ő magatartását. Isten lélek. Ám adott esetben segít a hozzávaló közeledésben, ha rájövünk, ő olykor olyan, mint apánk, máskor meg úgy tesz, mint édesanyánk. Valljuk, hogy a Szent Háromság egy Isten vigasztal. Az Atya, aki teremt, akiről a Zsoltár azt mondja, vessződ és boldog megvigasztal engem. Jézus, akiről joggal mondjuk, te vagy az én menedékem. És a Szentlélek, akiről joggal énekeljük, hogy vigasztaló. Annyira vigasztalannak tűnik a mai világ. Könyörögnünk kell a vigasztaló Szentlélekért. Mivel pedig megtapasztaljuk, hogy a Szent Háromság egy Isten megvigasztal bennünket, magunk is meg tudjuk vigasztalni egymást. A közöttünk lévő világot szólítja meg Jób. Hallgassátok meg figyelmesen szavamat, ezzel vigasztalódjatok. Izaiás szavait hallottuk az előbb. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Jó volna, ha mi, az egyházunk, vigasztalóak tudnánk lenni. Mindenki felé, akik nem járnak templomban, nem hisznek, mind vigasztra szorulnak. Nem egyszerű emberi törődésre, együttérzésre, erre is, hanem a lélek erejére. Olvasgassuk a Szentírást azzal a céllel, hogy megvigasztaljon. Adja a Jóisten, aki bennünket megvigasztalt, hogy másokat megvigasztaltakká tudjunk tenni. Amen.
életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.